tudományok határán. A beszéd.
Köszöntöm a hallgatókat. Ez itt a Tudományok határán, a beszéd műsora. Vendégeim az ELTE BTK fonetikai tanszékének oktatói, munkatársai. Előző adásunkban tisztáztuk a fonetika és fonológia vizsgálódási területeit, különbségeit és kapcsolódási pontjait. Azonban a fonetika más tudományokkal is kapcsolatban áll. A beszédet nem csak fonetikai, hanem például pszicholingvisztikai szempontból is lehet vizsgálni. De mi is az a pszicholingvisztika? Mivel foglalkozik ez a tudományterület? Dr. Bóna Judit, habilitált egyetemi docens adja meg a meghatározást.
A pszicholingvisztikának a nevében benne van két tudományterületnek az elnevezése, ugye a pszichológia és a lingvisztika, mint nyelvészet. Tulajdonképpen ez egy nagyon fiatal tudományterület, hiszen az 1950-es években született. Ugyanakkor persze bizonyos kérdéseit már sokkal előbb vizsgálták, tehát például a gyermeknyelvi kutatások már Magyarországon is voltak sokkal korábban, de például a pszicholingvisztika megakadás jelenségekkel foglalkozó része az egészen a 8. századig visszamegy. A pszicholingvisztika azzal foglalkozik, hogy mi történik az ember agyában, miközben a nyelvet használja, akár létrehozza, akár pedig megérti azt. Tehát mi a beszédprodukciónak, milyen szintjei vannak a beszédprodukciónak, illetve milyen folyamatai a beszédmegértésnek. És ide tartozik az anyanyelv elsajátítás, gyermeknyelv, ide tartozik természetesen a felnőtteknek a beszédprodukciós folyamata, a beszédfeldolgozása, külön foglalkozunk a mentális lexikonnal, a nyelvi zavarok osztályozásával, illetve az írott nyelvnek is azok a írott nyelv vizsgálatának azok a területei, amelyek azt vizsgálják, hogy az olvasás folyamata hogyan függ össze a beszéd megértéssel, illetve mondjuk az írás folyamatának milyen összefüggései vannak a beszéddel.
A modern pszicholingvisztikai és fonetikai kutatások megkívánják a nagymintán alapuló eredményeket, melyekből az adott populációra következtethetünk. A kutató nyelvészek ehhez a beszédadatbázisokat hívhatják segítségül. Dr. Horváth Viktóriát, a Nyelvtudományi Intézet tudományos munkatársát kérdeztem arról, hogy mik is azok a beszédadatbázisok.
A beszéd technológiai alkalmazásokhoz is egyébként ezek az adatbázisok nagyon fontosak, tehát a tudomány és az alkalmazás számára egyaránt. Ez azt jelenti, hogy az adatbázisban minél nagyobb adatmennyiségben, minél nagyobb számú adatközlővel rögzítsük a beszédet. Ennek van egy olyan további kritériuma is, hogy lehetőleg ugyanazon körülmények között készüljön, jó minőségű, akár stúdió minőségű felvétel legyen, hogy a finomabb fonetikai jellemzéseket lehetővé tegye. Aztán van olyan kritérium, hogy megfelelő dokumentáció legyen hozzá, ami például biztosítja az adatközlők anonimitását, de ugyanakkor tartalmaz olyan adatokat, hogy hány éves volt az adatközlő, beszél-e valami nyelvjárást, volt-e beszédhibája, egynyelvű vagy kétnyelvű, dohányzik vagy nem dohányzik, és ilyen adatok, amiket majd későbbi kutatásban akár fontosak lehetnek. Fontos az annotáció is, tehát hogy a felvett hanganyagot tulajdonképpen jelöljük, tehát átírásban is meglegyen, legyen belőle egy szöveges átirat. Ez is nagyon sok kutatáshoz nagyon fontos, sőt, szinte elengedhetetlen. Tehát tulajdonképpen ez hívta létre ezeket a modern adatbázisokat. A BEA-t 2008-ban, ha jól emlékszem, kezdtük el a fonetikai osztályon fejleszteni. Ennek a távlati célja az volt akkor, és ez meg is valósul, hogy 500 adatközlő spontán beszédmintáját vegyük fel. Ebben van spontán narratíva, amikor beszélgetünk az adatközlővel, van felolvasás, mondatvisszamondás, szövegvisszamondás, tehát többféle típusú beszédet lehet vizsgálni rajta ezen az adatbázison, és folyamatosan történik a fejlesztése az elmúlt 10 évben most már, 10 éves a BEA, folyamatosan fejlesztik hozzá a kollégák, és az annotációt is, a dokumentáció is megvan hozzá, és azóta rengeteg szakdolgozat, disszertáció, kutatás született, tehát nagyon-nagyon népszerű a BEA, tehát beváltotta gyakorlatilag azokat a reményeket, amit hozzáfűzött az osztály, amikor létrehívta, hogy megalapozza ezeket a kutatásokat.
A felnőtt nyelvi adatbázis mellett gyermeknyelvi adattár is létezik. A Gabi gyermeknyelvi adatbázist dr. Váradi Viola egyetemi tanársegéd mutatja be.
A Gabi az pedig a fonetikai tanszéken, tehát itt az ELTE-n készül, ugye a BE az a Nyelvtudományi Intézetnek a fonetikai osztályán, de a két intézmény tulajdonképpen nagyon összefor, és nagy az átjárása a kettő között. A Gabit pedig az igény hívta létre alapvetően, ugye ez egy gyermeknyelvi adatbázis, hogy a BEA mintájára legyen egy olyan adatbázis, amelyben gyermeknyelvi felvételek szerepelnek, és a kiindulási alap az a BEA-nak a struktúrája volt, tehát azokat a beszédtípusokat, olyan jellegű feladatokat, nyilván a gyerekek életkorához viszonyítva, tehát 4 éves gyerek nem olvas fel értelemszerűen, de alapvetően próbáltuk azt követni, ugye itt elsősorban azért, hogy összehasonlítható legyenek a későbbiekben ezek a felvételek, tehát a felnőttekkel készült be a felvételek, akár kontrollként szolgálhassanak gyermeknyelvi vizsgálatokhoz. És ugye a gyermeknyelv kutatásában azt gondolom, hogy még nagyobb szerepe van az ilyen fonetikailag megtervezett adatbázisoknak, mert hogy nagyon nehéz gyerekektől felvételeket rögzíteni. Többek között ez is lehet szerintem az oka annak, hogy a gyermeknyelvi kutatások száma, főleg itt a fonetika, pszicholingvisztika területén azért jócskán elmarad a felnőtt nyelvihez képest. Inkább esettanulmányok voltak a jellemzőek, valakinek született gyereke, nyilván az sokkal részletesebben felvételekkel tudta rögzíteni, tudta vizsgálni, de azért ahhoz, hogy a tipikus fejlődési folyamatokról, és aztán később az atipikus fejlődési folyamatokról megállapításokat tudjunk tenni, tehát az anyanyelv elsajátítás folyamatáról, ahhoz azért elengedhetetlen, hogy jó minőségű felvételek legyenek különböző életkorú gyerekektől, és ugye a Gabiban 3 éves kortól készülnek felvételek, 18 éves korig. Hát ez a 3 éves kor azért elég kemény, szóval 3 évesekből kicsikarni hosszabb összefüggő közléseket az nem egyszerű történet, nyilván az életkor előre haladtával azért könnyebb felvételeket rögzíteni velük, de nagyon gyorsan és jól fejlődik a Gabi adatbázis is, tehát egyre több jó minőségű felvétellel dolgozhatunk, és hát természetesen ezeket is annotáljuk, tehát lejegyezzük, és már sok kutatás, szakdolgozat is alapul ezeken a felvételeken.
Ejtsünk még szót a beszédtudományokhoz kapcsolódó tudományágakról. Dr. Deme Andrával, egyetemi tanársegéddel és Bartók Mártonnal, kutatónyelvésszel beszélgettem a beszédkutatások kapcsán felmerülő egyéb területekről.
Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz egyáltalán a beszédtudománynak a határvonalát meghúzni. Mindig arra jövök rá, amikor elkezdek dolgozni egy témán, és hirtelen ott találom magam, hogy foniátriai orvostudományi cikkeket olvasok. Tehát, hogy viszonylag nagy energiát kell arra fordítani, hogy az ilyen kapcsolódó, de mégiscsak saját szakértői körrel rendelkező tudományterületeknek az eszenciáját megértse valaki úgy, hogy nem feltétlenül onnan indult. Nagyon-nagyon sok kapcsolódó tudományterület van. Nyilván az artikulációs kutatások azok, amik az orvostudománnyal, és konkrétabban pedig a fülorgégészettel hozható kapcsolatba, nyilván az artikulációs szerveinknek az elhelyezkedése miatt. A beszédszintézis az kissé a mérnöki tudományterületek felé viszi el azt, amivel mi foglalkozunk, de azért a magunkénak mondjuk kapcsolódik a logopédia is egy erőteljesen kapcsolódó tudományterület.
Már hogy kapcsolódhatna, és akkor az egy lehetőség. Tehát azt hiszem, hogy mi okulunk például olyan praktikákból, ami egy logopédusnak az eszköztára, azt viszont persze nem tudjuk, hogy visszafelé mennyi jut a logopédiai gyakorlatba abból, ami a beszédről tudományos szemmel tudható, meg a beszédképzőszervekről.
Megtisztelő figyelmüket megköszönve búcsúzom. A következő 3 részben az artikulációs vizsgálatokkal foglalkozunk.